Hallgassuk meg, drága testvéreim, Isten üzenetét, mint ez írva található a Mózes második könyvének harmadik részében, az első 10 versben. A Mózes második könyvének harmadik részéből az első 10 verset olvasom. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Mózes pedig őrizte az ő apósának, Jetrónak, a Midian papjának juhait, és hajtotta a juhokat a pusztán túl, és eljutott az Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelent neki az Úr angyala tűznek lángjában, egy csipkebokor közepéből. És látta, hogy íme a csipkebokor égett, de meg nem emésztetett. És azt mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam-e nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. És látta az Úr, hogy oda ment megnézni, és szólította őt Isten a csipkebokorból mondván, Mózes, Mózes! Ez pedig azt mondta, imhol vagyok. És azt mondta, ne jöjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent föld. És azt mondta, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Mózes pedig elrejtette az ő arcát, mert félt Istenre tekinteni. Az Úr pedig ezt mondta, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Mivel hát imé feljutott hozzám az Izrael fiainak kiáltása, és láttam is a nyomorgatást, amellyel nyomorgatják őket az egyiptombeliek, most azért eredj, elküldelek téged a faraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Eddig tart ezt a tűz. Drága testvérek, jelenkori neves keresztény író, egy budapesti egyetemi tanárnő, a Harmat kiadó egyik alapító tagja. Az örök adventi embernek a nagy kérdését így fogalmazza meg egyik nemrég megjelent szép könyvében. Hogyan tapasztalhatja meg a perc lény Istent, aki az örök jelenben lakik? Ennek a jelenkori neves egyetemi tanárnőnek és írónőnek nagyon érdekes kifejezése hangzik itt az emberre vonatkozóan. Perc lény. Aki a percnek, a mának él leginkább. Aki a jelent ismeri legjobban. A háta mögött már a múlt van, előtt a bizonytalan és ismeretlen jövő. Ez a jelen perc az, ami az övé. Mert még a következő percben sem lehetünk biztosak. És tudjuk, elég egy másodperc ahhoz, hogy elpattanjon egy ér az agyunkban, vagy a szívünk körül. És már is múltá válik az egész létünk. Nos hát, ezzel a nagy adventi kérdéssel tusakodva jöttünk mi is ma újra ide, advent harmadik vasárnapján. Hogyan tapasztalhatja meg a perc lény Istent, aki az örök jelenben lakik? Ez is érdekes kifejezés, az örök jelenben lakni kívánó Isten. akiről nem lehet csak úgy beszélni, mint az atyák Istenéről. Hogy igen, nagyapáink, dédapáink idejében olyan szép sorban vonultak fel minden vasárnap, falvainkban, az emberek a templomba, és sok családi háznál leemelték a mester gerendáról a nagy, csatos Bibliát, és esténként olvastak a lámpa fényénél, vagy éppen a gyertya fényénél a népes család tagjainak. Nem csak a múlt Istene ő, hanem a jelen Istene, aki az örök jelenben lakik. Most ez az, amit Mózesnek is meg kellett tanulnia. Ez az, amit nekünk is újra és újra tudatosítanunk kell. Mert ha jelen helyzetünkre, a körülöttünk zajló, sokszor kiábrándító eseményekre gondolunk, ha próbákra, szenvedésre, betegségre, veszteségekre, fájdalomra és gyászra, sokszor kínos elmulásokra gondolunk, akkor legyinthetnénk reménytelenül és csüggetten, hogy ez a jelen kibírhatatlan, talán jön egy szebb holnap, ez a perce a létünknek elviselhetetlen, netán a következő perc rózsaszínűbbre vált, de ki garantálja ezt, kérdezhet. Most hát Mózes egy olyan helyzetben ismeri meg az őt meglátogató Isten valós jelenlétét, amiben már emberi számítás szerint semmi esélye nem lett volna erre. És tudjuk, már 40 éve terelgeti apósának a juhait egyszerű, közönséges jópásztorként Midian pusztájában. Az a dicsőséges múlt életének első 40 esztendeje, ami csodák sorozatával volt tele, kezdve csecsemőkori különös megszabadulásától, életben maradásától, elegészen addig, hogy a faraó házában nevelkedik ő, a faraó által egykor halálra ítélt zsidó fiú, és lesz Egyiptom kiváló hercege, egyiptomi tudományok ismerője. Lám, az a múlt már rég-rég a háta mögött van, hisz 40 esztendeje, egyhangú, szürke, közönséges, monoton, unalmas életet él. Minden nap kihajtja apósa juhait, ráadásul nem is a saját juhai ezek. Mondhatni, elszegődött valakihez, akinek közben elvette a lányát, szült neki két fiúgyermeket is. Ez a leány is, ő 40 éve úgy éli az életét, mint akinek semmi újdonság nem zavarja meg azt a szürke, kopott, közönséges és az egyiptomiak szemében nagyon is lenézett jópásztorkodó élet. És íme most a mindenkori időbe zárt ember Mózes ebben a nyomasztó, monotonul ismétlődő hétköznapi sorozatban átél valami különös csodát. Hogy meglátogatja őt az örökké való Isten, aki megzavarja a természet rutinját, aki mondhatni kívülről, felülről tör be az időbe a perc lény jelen pillanatába, és átéli azt a nagy átlényegülést, amit átélhetünk mi is, valahányszor részesülünk Isten különleges látogatásában. Raffaello, a neves festőművész, gyönyörű festménye, tárja a világ elé ezt a megejtően szép jelenetet, amikor az előtérben ott térdel, leereszkedve, lehajtott fővel Mózes mezitláb, eltakart arccal, a pásztorbottya a földre téve, és mögötte apósának a nyája. Előtte pedig egy égő bokorból feltartott ujjal a lángokból kiszól az urangyala. Ez a neves festőművész nagyon érzékletesen tárja a világ elé ebben a művészi alkotásban. Azt a megrázó pillanatot, amikor Mózesnek a háta mögé kerül ez az unalmas hétköznapi 40 éve zajló múlt, a jupásztorkodó idő, és előtte van az égő csipkebokor. Egy különös látvány, ami izgalomba hozza őt, ami kíváncsiságot gerjeszt benne, ami arra indítja, hogy ott hagyja pillanatnyilag a nyáját, és elmenjen megnézni ezt a csodát. Mert hogy ő, aki 40 éve él a pusztában, nagyon jól tudja, hogy időnként történtek ilyen dolgok, hogy a tűző napfényben, a sivatagi forróságban, mint egy lángra gyúlt egy ilyen tüskebokor. De hogy ég és meg nem emésztetik. Nos, ilyen élményben még nem volt része. És ez a különös, jelképes értelmű látvány, ami megejti Mózest, mert Isten éppen ezáltal, a látvány által akarja kifejezésre juttatni azt, amit tenni készül. Igénybe akar venni egy egyszerű hétköznapi pásztorembert, aki nem több egy közönséges, pusztai tüskebokornál, és benne föl akarja gyújtani a mennyei lángot. Mert erre van nagy szüksége Mózesnek ahhoz, hogy ő Isten kezében egy különös eszköz legyen. De kérdezhetnénk, miért tartott 40 évig ez a jupásztorkodó, közönséges, unalmasnak tűnő életforma? Mert 40 évre volt szüksége Mózesnek ahhoz, hogy kijárja az alázat iskoláját Istennél, és hogy így tegye Isten alkalmassá őt a népvezéri szolgálatra, ami aztán szintén 40 évet igényel majd az életével. Különös, hogy Isten az ő eszközeit gyakran ilyen csendben, ilyen elvonultságban, a világ zajától távol készíti fel a nagy szolgálatra. Pál apostol is beszámol arról, hogy megtérése után elment Arábia pusztájába. És ott töltött hosszú időt, és aztán lett belőle a nyilvánosság előtt Krisztus misszionáriusa. De maga Jézus is, aki csak 33 évet élt, életének mint egy tizedét szolgálta csak nyilvánosság előtt. És 30 évig mint egy készült csendben a szürke kis poros Názáret egyszerű asztalos műhelyében ácsmesterként készült arra a nemes nagy hivatásra, amit a messiási szolgálatnak neveznek. Bizony sokszor Isten fölkészítő módszerei teljesen különböznek attól, amit mi megszoktunk. Mi úgy sürgetnénk, mi úgy összevonnánk sokszor egy-két osztályt, évfolyamot is, iskolában, egyetemen hallunk ilyen zseni gyerekekről, hogy egy év alatt 3 év tananyagát gyúrják le, és vizsgáznak le belőle, mert képesek rá. Csak hogy minél hamarabb diplomázjussanak és munkába álljanak. Lám Isten nem siette el a dolgot Mózes esetében sem. Megtanítja Mózes várni. Úgy tűnik, hogy Mózes jópásztorkodó ideje semmi várakozással nem terhes. Nem érlelődik benne az a különös jövő, ami népvezéri szolgálat jelent majd 40 éven át. Mégis, különös az testvérek, hogy az mi adventi várakozásunk, az nem egy ilyen tétlen várakozás, mint ahogyan fogalmazza egyik neves egykori budapesti igehirdető, nem olyan tétlen várakozás, ami keresztény adventi várakozásunk, mint a medve, ahogyan várja a nagytéli álomban merülve a tavasz ébredését. De nem is olyan bosszantó várakozás, ami adventi várakozásunk, mint ahogyan a kommunista időkben hosszú sorokba tömörülve vártuk, hogy sorra jussunk, hogy talán jut-e nekünk is hús az üzletben. De a mi adventi várakozásunk nem is olyan bizonytalan várakozás, mint ahogyan a lottó tulajdonos várja a húzás eredményét. Netán pontosan az ő számát húzzák, és akkor nyerni fog. Tudjuk, hogy a legtöbb lottó játékos nem nyer soha. Nem ilyen bizonytalan várakozásra ítélt minket Isten. Az adventi váradalomban élő ember az sohasem ilyen céltalan, bolyongó ember ebben a világban. Istennek is határozott célja volt azzal, hogy Mózes az egyiptomi hercegi világ pompájából kiragadta, és oda helyezte Midian pusztájába jópásztorkodni 40 éven át. Az adventi váradalomban élő ember sohasem csavargója az életnek, mondja valaki nagyon találóan, hanem mindig vándora. Mi nem csavargói vagyunk ennek a világnak. A csavargó nem tudja a célt. A vándor mindig mozgásban van, de az lelkesíti, hogy tudja a célt, tudja merre halad. Az utas ember éppen azáltal van mindig szent izgalomban útközben, hogy közeledik a jól ismert célhoz. És ilyen a keresztény ember élet ebben a világban. Pascal a neves 17. századi nagy tudós, filozófus és matematikus és mélyhitű keresztény író azt mondja, hogy felséges dolog lehet egy olyan hajón utazni, amelyet bár ide-oda dobál a vihar, és amelyen bár át meg átcsapnak a hullámok, mégis biztosan tudom azt, hogy be fog futni a kikötőbe. Felséges dolog egy ilyen hajón utazni, amelyikről biztosan lehet tudni, hogy bevisz minket a kikötőbe. Testvérek, Krisztus ilyen hajóra ültet fel minket. Tanítványokat is ilyen hajóra ültette. Noha az egy nagyon törékeny kis halászbárka volt, amikor a vihar lecsapott rájuk. És mégis Jézus jelenlétében biztonságosan átjutottak a túlsó partra, a vihar ellenére is. Testvérek, nekünk ilyen várakozást ajándékoz Isten. Nem olyan bizonytalan várakozást, mint ahogyan olvastam egy holland asszonyról, aki tengerparton lakott, akinek a férje kiment a tenger egyszer halászni, és nem jött vissza a tengerről a halászatból. Az asszony nem akart elhinni, hogy a férje odaveszett, és minden reggel kiment a tengerpartra. Kémlelte a messzeséget, várta élete társát. Éveken át, ismétlődően, minden reggel megtette ugyanezt. Szomszédai ismerősei már legyintve sajnálkoztak fölötte, mondván, hogy szegény a gyászában, a veszteségében elvesztette a normális gondolkozását. Testvérek, a mi váradalunk nem ilyen. Igaz ugyan, hogy akit mi várunk, az meghalt a kereszten, de fel is támadt és él. És ő maga ígérte, hogy visszajön. Csak egyszer meglátogat ezt a bűnbeesett világot embertestben, az, ha megígérte, hogy visszajön, biztos, hogy meg is teszi. Mert Isten soha nem ígér olyat, amit nem tenne meg. Isten soha nem csapja be az embert. Sokszor az ember csapja be önmagát. Akkor, amikor nem hisz Isten ígéretének. És akkor, amikor az Isten ígéretet félreteszi, és elkezd cselekedni Isten ígérete ellen. Gondoljunk csak a nagyon jól ismert történetre, Ábrahám, Sára, Hágár és Izmájel kapcsán. Isten megígérte Ábrahamnak és Sárának, hogy gyermeket ad nekik, fiút ad nekik, örökös lesz, akitől majd nagy nemzet származik. Persze emberi számításuk szerint úgy tűnt, hogy késik Isten ezzel az ígérettel. És akkor ők félretették ezt az Isten ígéretet, mert már nem bíztak benne. Elkezdtek cselekedni az Isten ígéret ellenében. Hova jutottak? Megszületett Hágártól, az egyiptomi rabszolganőtől, Izmájel. És tudjuk, hogy mai napig is az egész világ veszélyben van Izmájel utódai miatt. Most testvéreim, nekünk, adventi embereknek meg kell tanulnia helyes várakozást. Hogyan? Nem tétlen várakozás az. Ugye most ünnepre készülve nagyon sok család át fogja élni megint azt az örömet, hogy messze földről hazajönnek a kint dolgozó vagy tanuló családtagok, de az itthon levők a várakozás közben tesznek, vesznek, takarítanak, rendet teremtenek, sütnek, főznek, ünnepi asztalt készítenek azért, hogy az érkezőt megvendégeljék, örömmel fogadják, és rendezett, tiszta körülmények között ünnepeljenek vele együtt. Ugye milyen izgalomban van egy-egy vidék, egy város, akkor, amikor egy illusztris valaki meglátogatja, államelnök vagy miniszterelnök, ugye ezt éltük meg a nyáron, amikor itt volt Magyarország miniszterelnöke, Farkas utcai templomban, Teológia udvarán, majd a Százfenesi templom szentelés alkalmával. Mennyi előzetes, komoly munka, felújítás, rendteremtés, csinosítás, szépítés előzte meg ennek az illusztris vendégnek a látogatása. Testvérek, ilyen a mi várakozásunk. Lehet azonban rosszul is várakozni advent idején. Gyökeres Endre bátyánk említi egyik lelkigondozói élményét egy látogatása kapcsán, amikor meglátogatott egy olyan beteget, aki már 3 éve ágyban feküdt. És megkérdezte a lelkipásztor az ő hívétől, hogy mit csinált ez alatt a 3 év alatt. És a beteg válasz az volt, hogy semmit. Egyszerűen vártam, hogy meggyógyuljak. És a lelkipásztor volt olyan bátor így válaszolni neki, hogy akkor 3 drága évet elveszített az életében. Mert Isten bizonyos határozott céllal engedte meg ezt a betegséget 3 éven keresztül, azért, hogy ebben az időben, amíg a próba elmúlik, addig megtanuljon különös dolgokat. Olyanokat, amire azelőtt, rohanó idejében, egészséges korban nem volt alkalma, nem volt ideje. Megtanulni a türelmet, megtanulni hálát adni, megtanulni az alázatot, megtanulni a segítőkészséget, megtanulni imádkozni másokért. Jaj, de hányszor nincs idő ilyesmikre a rohanás közben. És azt mondta, mint egy magyarázatképpen, hogy úgy tett, mint az a nebuló, aki beül 3 évre az iskolapadba, de semmit nem tanul, nem használja ki a 3 éves tanulási időt arra, hogy gyarapítsa a tudását, hanem egyszerűen csak várja, hogy múljanak el az órák fölötte, az évek fölötte. De semmire sem jut a 3 évi iskolapadban ücsörgés után. Mert nem használta ki a tanulásra ezt az időt. Testvérek, nekünk meg kell tanulni a helyes várakozást. Nézzük meg, hogy Mózesnél hogy zajlik ez. Úgy zajlik, hogy Isten különös találkozásban részesíti Mózest. És ebben a különös találkozásban fölgyúl Isten lángja. Az a mennyei tűz, ami nagyon hiányzott a Mózes életéből, mert beleszürkül a hétköznapi taposó malomba. Unalmassá, egyhangúvá. Olyan hétköznapivá vált az élete. Most ezen akar Isten változtatni. És ezért lepi meg Mózest, és ezért gyúl meg ez a különös tűz, ami égeti ezt a bokrot, de meg nem emésztetik, mint egy jelképezve azt, hogy benned is fel fog gyúlni ez a tűz, az isteni elhívásnak és a missziónak a tüze, a néped iránti felelősségnek a tüze, ami ugyan lobogott benned ifjúkorodban, mikor ököllel leütötte az egyiptomi felügyelőt, azt gondolva, hogy a te erőddel majd megszabadítod a te népedet, de ez járhatatlan út. Most mennyei tűzre van szükséged, isteni erőre van szükséged, és te leszel az a nagy adventi ember, akit én elküldök Egyiptomba, a faraóhoz, az én népemhez, hogy hozd ki onnan az én népemet. Amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy én meghallottam az én népem kiáltását, látván láttam az én népem nyomorúságát, akkor azt ígéri Mózesnek, hogy én le is szállok, hogy megszabadítsam az én népemet. El tudom képzelni, Mózes szinte ölbetett kézzel várta, hogy na, milyen csodálatos leszállása lesz Istennek, hogy fogja elmenni Egyiptomba, hogy fogja ő megszabadítani ezt a népet. Biztos, hogy Mózes is nagy örömmel vette ezt a hírt, mert tudta, hogy a rabszolgaságban sinlődik az ő népe, amelyiket ott hagyott már 40 évvel korábban Egyiptomba. És hogy folytatja Isten? Miután azt mondja, hogy le is szállok és megszabadítom ezt a népet. Nos hát, mert én ezt elhatároztam, mondja Isten, ezért eredj, és én elküldelek téged a faraóhoz, és hozd ki az én népemet Egyiptomba. Hát így száll le Isten? Így megy el Egyiptomba? Így megy el a faraóhoz? Így akarja megszabadítani az ő népét? Erre persze Mózes hogy reagál? Köszönöm szépen, Uram! Ebből én nem kérek. Menj, végezd el egyedül azt a szabadítást, van rá hatalmad, de mi közöm nekem az egészhez? Márpedig Isten így száll le ma is. Mint ahogy Jézus Krisztusban is ember formájában, egy tehetetlen csecsemő formájában szállt le a betlehemi jászó bölcsőbe. Úgyhogy észre se vett a világ. Néhány pásztor maguk együgyűségében, azok is csak azért, mert különös mennyei jelenésben volt részük, meglátogatták a betlehemi bölcső gyermekét. Vagy a három napkeleti bölcs, mert valami csillagállásból kikalkulálták, hogy valami különös személy született erre a világra. De ment tovább az élet a maga rendjén, maga mentén. Názáretben felnőtt Jézus 30 évig, és nem észlelték, hogy az Isten van köztük jelen testben. Sőt, amikor merészelt azt mondani 30 éves korában, a názáreti zsinagógában Ézsaiás proféciát olvasva, hogy az Isten lelke van én rajtam, mert elküldött, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessek, hogy a megtört szíveket bekössem, és mert azt mondani, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra, mert engem kent fel az Isten lelke, hogy jöjjek, és végezzem el ezt a szolgálatot. Akkor a názáretiek meg akarták kövezni. Hogy ez Isten káromlást beszél. Tudjuk, hogy kicsoda az ácsmester József, egyszerű fia. Itt játszottunk együtt a porban. Hogy merészeli most, 30 éves korában azt mondani, hogy ő az Isten felkentje, ő a messiás. Nos hát, Isten mindig ilyen meglepő formában jön. Embereket küld, mint Mózest. Azért, hogy a végül is sok húzavona után engedelmeskedő Mózes személyében fölismerje az ő népe Egyiptomban. Hogy meglátogatott minket az Isten. Nem a szónak negatív értelmében, hanem olyan értelemben, hogy a szabadítás szándékával látogatott meg minket Isten, amikor elküldte hozzánk Mózest. A szabadítás szándékával látogatott meg Isten minket, amikor elküldte hozzánk ember testben Jézus Krisztust. Annak idején, amikor Albert Schweitzer Afrikában Lambaréné benszülöttei között dolgozott, gyógyítgatta őket a kórházban, mikor befejezte egyik leprás beteg kezelését, kötözgetését, akkor a leprás beteg hálás tekintettel emeli fel a fejét, a nagy fehér doktorra, így nevezték a négerek, Albert Schweitzer. És azt mondta neki, hogy köszönöm, Jézus. Albert Schweitzer szerint mosolyjal, szerényen próbálta elhárítani, és azt mondta, hogy tehát én nem vagyok Jézus. Nem én vagyok Jézus. És ez a beteg fekete azt mondja, hogy de igen, számomra te vagy Jézus, mert én őt soha nem láttam, de téged látlak minden nap. A te jelenléted számomra egyenlő Jézus jelenlétével. Egyszer egy fiatal lelkipásztor került egy olyan vidéki gyülekezetbe, ahol volt egy cigány negyed a falu szélén, és egy komoly missziós munkát kezdett el közöttük is. Olyannyira, hogy megtanulta a cigány nyelvet, együtt étkezett velük, részt vett hétköznapi életükben is, hogy megismerje belülről az a világukat. És egyre hatásosabb volt az evangélium hirdetése közöttük. És egyszer egy ilyen együttlét végén a cigány majda föláll, és azt mondja a fiatal lelkésznek, hogy drága barátom, gyere el máskor is közénk, mert most már látjuk is azt, amit eddig beszéltél. Most már láttuk is azt, amit eddig mondtál. Így akarja láthatóvá tenni Isten önmagát ebben a világban. Mózes által Egyiptomban. Albert Schweitzer által Afrika elesett négerei között. A törékeny, hajlott hátú kis Teréz anya által Kalkutta nyomor negyedeiben, az utcán haldoklók között. Így akarja jelenlétét érzékeltetni, megtestesíteni a te szolgálatod, szereteted, szelítséged, kedvességed, áldozathozatalod által, ott, ahol forgolódsz, ahol élsz. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt, mondja Isten Mózesnek. Úgy, hogy megragadja Mózes, és Mózes szívében föllobbantja azt a tüzet, aminek birtokában aztán mehet, azért, hogy átélje az ő népe a szabadulás csodáját, azt, hogy Isten nem beszél a levegőben, amikor azt mondja, hogy leszáll, és megszabadítja az ő népét. Hasonló ígéret hangzott el Jézus születése előtt, hogy nevezd el őt Jézusnak, mondta az angyal Máriának, mert ő fogja megszabadítani az ő népét, az ő bűneit. Testvérek, nem marad más hátra, mint hogy egy jelenkori keresztény költő nő Dobos Hajnal versének szavaival együtt kérjük mi is az Advent című versében. Így ír ez a költőnő. Szüles meg égi jóság, szüles meg szent igaz. Öltözd fel földi gúnyád, hogy megfeszítsük azt. Szeretet, jövel közénk el, hozzad a csillagok szavát. Ó, majd homlokodban nyomjuk tövisből ékes koronát. Megköbdösés és korbács lesz még a részed itt. Szeretni kereszt halálig, kit szeretsz, megfeszít. Szüles meg mégis, győzelmes fény az ében. Szorongva várjuk Jászolodnál, hogy megszüles minden évben. Szüles meg, drága gyermek, e sár bölcsőbe itt, hordozd el minden bűnünk, e lét keserveit. S lám, az emberi sóvárgás, a mélységben levő nyomorúság hangját meghallja Isten. Ott, Egyiptomban is, Mózes idejében. Ma is a mi időnkben. És megszületik. Annak ellenére, hogy tudja, hogy több is korona vár rá, korbács vár rá, kereszt vár rá. Mégis eljön a lét keserveit érzékelőkhöz azért, hogy megajándékozza őket önmagával, a nagybetűs élettel. Áldott legyen ezért Isten, hogy így cselekszik velünk is. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igére válaszolva az ének szavaival. Énekeljük a 449-es ének első versét. 449-es ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Jézus, te égi szép, tündöklő, fényű név. Jézus, te égi szép, tündöklő, fényű név. Köszönjük hálaadással, hogy mennyi lángot gyújtottál mindazok szívében, akiket meglátogattál, akiket megszólítottál és elhívtál a te szolgálatodra. De mennyi tűz nélkül nem tudott volna Mózes elmenni Egyiptomba, és nem lehetett volna népvezérré és szabadítóvá. Istenünk, köszönjük, hogy amikor te leszállsz, és szabadítást kezdeményezel a lét keserveit átélők között, akkor emberi eszközöket használsz fel. Köszönjük, hogy Jézus is ember testben jött közénk. Köszönjük, hogy vállalta a kivetettséget, az üldöztetést, az otthontalanságot, a félreértést, a lenézést, a megvetettséget, végül a borzalmas kereszt halált. De köszönjük a feltámadásának csodáját is, az, hogy él, uralkodik, és 2000 éve ember szíveket ejt, foglyul az ő szeretete, és tüzesít át kiégett lelkeket, az ő isteni szerelme. Rabul ejt sokakat azért, hogy megváltozzék az életük, és végül Isten szolgái legyenek. Áldunk téged, atyánk, hogy minket is így látogatsz meg. Köszönjük a Mózes különös adventjének az üzenetét, és köszönjük, hogy a mi életünk is átélheti az adventi időben a különös isteni látogatás csodáját, a te lelked érintését, a mennyei tűz föllobbanását szívünkben. Légy csontjainkba rekesztett tűz, a te szavad által, mint egykor Jeremiás életében. Könyörülj rajtunk, hogy ez a mennyei tűz mozdítson minket mások felé, az elesettek, a szabadulásra várók felé, Mozdítson minket az örömtelenek, a lét keserveit átélők, a sóhajtozó szívűekhez. Köszönjük, hogy így akarsz minket is eszközeidként használni ebben a világban. Könyörülj rajtunk, hogy örülni tudjunk neked, veled, és a mi ünneplésünk legyen igazi lelki tartalmú ünneplés. Köszönjük hálaadással, hogy rábízhatjuk a betegeket, szenvedőket, kórházban levőket, műtét előtt vagy után levőket, légy áldott orvosuk. Urunk, vigyázz gyermekeinkre, szeretteinkre, közelben, távolban levőkre. Készítsd meg útjukat mindazoknak, akik ünnepre készülnek haza idegen földről, hogy tudjunk a te színed előtt együtt örülni és ünnepelni velük. Köszönjük a megtartatás csodáját, és köszönjük a meghallgattatásnak a kegyelmét is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Mondjál ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati perselyben ma is külön adományokat fogadunk el a zilahi árvák anyagi támogatása céljából. Évek óta gyakoroljuk azt, hogy decemberben őket támogatjuk a régismerős, hitben járó házaspár vállalt gyermektelen lévén 18 gyermeket saját otthonába, és ezeket évek óta nevelik. Hát ilyen rotációs alapon, akik kirepülnek, azok helyére mindig újak kerülnek, és ezért nagyon rászorulnak most is a mi anyagi támogatásunkra, mert állami támogatásban nem részesülnek. Testvérek, karácsony közeledik. Ránk következő hét bűnbánati nagy hét lesz, karácsonyi úrvacsorához készülődve. Kedd este 6 órától kezdjük a bűnbánati istentiszteleti sorozatot. Várunk szeretettel mindenkit ezekre az alkalmakra, kedd este 6 órától kezdődően. Jövő vasárnap már december 24-e, egyben karácsony szombatja is lesz. Nyilván délelőtt 10-kor lesz istentisztelet, és este 6-kor már a szentesti ünnepi istentisztelet lesz mához egy hétre, amikor a gyermekek karácsonyi műsora fog elhangzani. Aztán karácsony első napján, december 25-én a szokásos rend szerint délelőtt 2 istentisztelet lesz, 9-kor és 11-kor mind a 2 istentiszteleten kiosztjuk majd az úrvacsorát. A karácsony másodnap délelőtti 10-es istentiszteleten megint ifjúsági előadás lesz. Várjuk majd szeretettel a testvéreket, hogy legyünk részesei annak az üzenet átadásnak, ami a mi gyülekezetünk ifjúsági csoportja részéről készül felénk. Testvérek, vannak hátul az asztalnál könyvek, naptárak, fali naptár is vásárolható, igés naptárak is különböző árban, van ilyen zsebnaptár, bejegyzési lehetőséggel, névnapok vannak benne, csupán 5 lej, nagyon olcsó az ára, már csak néhány darab van belőle. Van áhítatos könyv is még, egyik fajta látom elfogyott, a másikból még mindig van, és más jó keresztény lelki tartalmú olvasmányokat lehet hátul vásárolni. Az újságrendeléseket is fogadjuk a jövő évre vonatkozóan. Az üzenet című újság egy kicsit drágul, egy lej lesz darabja, tehát az egész évre szóló rendelés 24 lejbe fog kerülni. A református család című folyóirat ára az változatlan. A többiről még nem tudunk, hogy a Family, az éjféli kiáltás hírek Izraelből milyen árban lesz jövőre. Reméljük, hogy nem fog különösen változni az ára, de rövidesen azt is megtudjuk. De már fel lehet iratkozni, lehet a rendeléseket leadni hátul az asztalnál. Most testvérek, folytassuk a megkezdett 449-es éneket, a negyedik verset énekeljük. A 449-es ének negyedik verse így kezdődik: tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem. Testvérek, valljuk meg együtt a hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra készülve fennálló énekül énekeljük testvérek a 254 béjelzésű ének első versét. Erős várunk nékünk az Isten. növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség, örökkön örökké. Amen.